Üdvözlöm Önöket, a mikrofonnál Mung Attila, vendégünk pedig a stúdióban Horváth Csaba, a szocialista főpolgármester helyettes. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Néhány napja önfelügyeli a főpolgármester helyettesként a BKV-t, tárgyalt már a kormányfővel és a kancellária miniszterrel is, egy gyors 5 milliárd forintos rövid távú likviditási hitelt kért a BKV számára, ahogyan fogalmazott, az idei működtetésre. Mit jelent ez, hogyha nem kapják meg az 5 milliárdot, akkor bedobja a törölközőt a cég?
Igen, kezdem akkor ezzel a kérdéssel rögtön. Valóban, hogyha a BKV nem kap valahonnan 5 milliárd forintot, akkor nem tud bért fizetni, és nem tud esetleg, nem tudnak a BKV járműveibe és a buszaiba üzemanyagot tölteni.
Tehát gyakorlatilag csődhelyzet.
Tehát ez egy csődközeli, tehát közgazdasági értelemben egy csődközeli helyzetben található a BKV. Mi a kormánnyal egy 30 milliárdos hitelkeretről tárgyalunk. A 30 milliárdon belül van egy 5 milliárd forintos likviditási hiteligény, ami az azonnali úgymond veszélyhelyzet elkerülését segíti, és természetesen emellett, mivel a hitelt vissza szeretnénk fizetni, emellett tárgyalunk egy rövid, közép és hosszú távú program mentén egy úgymond reorganizációs programhitelről, amelynek az a lényege, hogy a BKV-t egy új működési pályára állítsuk, és a saját lábán álló korszerű vállalatként újra definiáljuk a szerepét. Az állam, az önkormányzat és a BKV megrendelői viszonyát, ahol a BKV teljesít, az állam és a főváros pedig a szolgáltatás valódi értékét fizeti, hiszen ebben is vannak elmaradások.
Piaci hitelt már nem tud fölvenni a BKV, tehát olyan mértékű eladósodottsággal küzd, hogy gyakorlatilag kizárt, hogy igen, piaci hitelt kapjon?
Igen, piaci hitelt nem tud kapni a BKV, meghirdettünk egy közel 6 milliárdos kereskedelmi közbeszerzési hitel igényt, amelyre jelentkező nem volt, tehát ebből is ez leszűrhető, és hát mondjuk úgy, hogy nagyon nehézkes a régi hitelek megújítása is, ez 80 milliárd forint, amely jelentős, hiszen a BKV költség...
És ennek egy jelentős a rövid lejáratú.
Ezeknek jelentős része rövid lejáratú, jelenleg ezekkel a hitelekkel közvetlen probléma nincs, viszont a BKV napi működését veszélyezteti az az 5 milliárdnyi hiány, ami az idejévi költségvetésében megtalálható. Tehát ezért tárgyalunk részben a kormánnyal egy rövid távú működési hitelről. Ehhez a kormánynak egy közvetlen feltétele van, amit mi magunktól is teljesítenénk, tehát ez nem okoz semmilyen nehézséget, hogy a BKV egy valóban transzparens és átlátható működésű, az ellenőrzését és az irányítását a lehető legnagyobb átláthatóság mellett biztosító vállalat legyen. Ez azt jelenti, hogy a végkielégítésekkel kapcsolatos anomáliákat, botrányokat felderítjük, és ezeknek a végleges rendezésére olyan szabályzatokat fogadunk el, amely kizárja a jövőben egyetlen egy forint BKV-s közpénz, hiszen a BKV-s közpénzből gazdálkodik, egyetlen egy forint BKV-s közpénznek az elherdálását.
Tehát amíg ezt nem teljesíti a cég, addig 5 milliárd forintot sem fog kapni? Vagy hogyan merül föl ez a tárgyalások során? Hiszen valóban furcsa egy olyan cég képviseletében megjelenni, ahol nem tudom én, 3-4 milliárd forint elment végkielégítésekre, tanácsadói szerződésekre, 1 milliárd, és akkor kérnek 5 milliárdot.
Igen, egy forintot sem kaphat a BKV, amíg ezt a transzparencia feltétel, tehát az átláthatóság feltételét és a tiszta működés feltételét nem tudja garantálni.
És ezt én ezzel maximálisan, addig, amíg én ezzel nem egy csődbe a cég.
Igen, én ezzel maximálisan egyetértek, ez néhány héten belül előállítható állapot, hiszen itt a vizsgálatok folyamatban vannak, az áttekinthetőség néhány héten belül teljes lesz, és azt gondolom, hogy nekünk magunknak is az lenne a tulajdonosi érdekünk, hogy ezek a visszásságok megszűnjenek. Egyetlen egy nagyon fontos célunk van ezzel, visszaállítani a bizalmat a budapestiekben és a kormányzatban a BKV-val szemben.
Mit szól ahhoz, amit Talos István, a Fidesz fővárosi frakcióvezetője mondott, hogy ezek az újabb hitelek csak arra jók, hogy ebben az önkormányzati ciklusban a BKV elkerülje a fizetésképtelenséget, magyarul, hogy a következő választásokig elketyegjen valahogyan a cég, és az óriási adósságállományt, a kezelhetetlen helyzetet a következő ciklusra hagyja.
Akkor lenne Talos Istvánnak igaza, hogyha egy újabb működési hitelt kívánnánk fölvenni, de hogy említettem, ez az egyébként összességében 30 milliárd forintos csomag, és ezen túl egy kb. 30-40 milliárdos fejlesztési csomag, amiből új buszokat szeretnénk, illetve új járműveket szeretnénk vásárolni. Ez nem egy klasszikus működési hitel, és a kormány sem klasszikus működési hitelként folyosítja, hanem nagyon komoly szakmai feltételeket, pénzügyi, közgazdasági szakmai feltételeket kell teljesítenünk. Tehát egy nagyon széles körű reorganizációs programcsomagot, egy új működési modell csomagot kell előállítani, amely garantálja, hogy hosszú távon Rövid, közép és hosszú távú intézkedésekkel kivezeti a BKV-t az adósságspirálból, és alkalmassá teszi arra, hogy a bevételeiből gazdálkodva önfenntartóvá, tehát a saját hajánál fogva kirángatja magát ebből az adósságcsapdából, és önfenntartóvá válhat.
De röviden, hogyan alakult ki ez a helyzet, hiszen a BKV-nak azért jelentős jegyárbevételei is vannak, kialakult egyfajta finanszírozás, ami előállította ezt a helyzetet, vagy ennek a helyzetnek azért részben okozója is volt az a gazdálkodás, amit a BKV folytatott?
Igen, én két ponton említeném a hibát. Az egyik hiba az, hogy a BKV az még jelenleg is inkább hasonlít egy szocialista nagyvállalatra korszerűségében, tehát nem elég transzparens, nem eléggé korszerűek azok a gazdasági modellek, akár irányításban, akár ellenőrzésben, akár működésben, amelyek alacsonyabb működési költség mellett nagyobb hatékonyságot biztosítanának. Tehát több milliárd forint működési tartalék van magában a BKV gazdálkodásában, ami nem azt jelenti, hogy közpénzt loptak el belőle, hanem azt jelenti, hogy rosszul és nem kellő hatékonysága működött, és persze vannak ügyek, amelyeket ki kell vizsgálni, mert ha egyetlen egy forint közpénzt el lehetett lopni egy vállalatból, azt ki kell vizsgálni, és meg kell akadályozni, hogy a jövőben ilyen előforduljon. Tehát a transzferencia az egyik feltétel, tehát a BKV belső működési tartalékai, a másik része viszont az egy rendszerhiba. Ami abból adódik, hogy a BKV szolgáltatását mind az állam, mind a fővárosi önkormányzat, mint tulajdonos nem valós ellenértékén rendeli meg. Tehát fizet valamennyit, de nem fizeti ki annak a szolgáltatásnak a valós ellenértékét. Tehát nyilván ebben is tiszta helyzetet kell teremteni, és meg kell állapítani, hogy mennyi annak a szolgáltatásnak, amit megrendel az állam és az önkormányzat a valós értéke, és azt az értéket kell kifizetni. Ha a valós értéket kifizeti az állam és az önkormányzat, és a BKV transzparensen és a legalacsonyabb működési költséggel működik, akkor pedig egy egyensúlyi állapotról kell, hogy beszéljünk. A jegyárak például tovább nem növelhetők. Európai Unió színvonalán.
A jegyárak mennyit fedeznek mondjuk a BKV működésében?
A jegyár nagyjából 50 milliárd forint saját bevételt jelent, ami töredék a BKV szükséges bevételeinek, de ez nagyjából egy 1 euró jegyár, 1 eurós átlag jegyárat jelent, ami nyilván, mivel Európai Uniós átlagnak megfelelő, ezért nem növelhető tovább. Az a cél, hogy olyan korszerű, magas minőségű közösségi közlekedési vállalattá váljon a BKV, amelyben valódi alternatívát nyújt az egyéni közlekedéssel szemben. Tehát ma a közösségi közlekedésnek egyetlen egy előnye van, hogy a jól szervezett közösségközlekedésnél, hogy gyorsabban lehet eljutni A-ból B pontba. Mert buszsávokat alakítunk ki, egyébként egyre több buszsávot alakítunk ki, azért, mert a kötött pályán a villamosok, a metrók segítségével forgalmi dugók nélkül juthatunk el az úti célunkhoz, viszont van egy komoly hátránya, hogy nem kellően komfortosak ezek a járművek, nem kellően tiszták, tehát összességében nem nyújtják azt az utas élményt, ami miatt többen választanák az egyéni közlekedés helyett a közösségi közlekedést. Tehát ebben mindenképpen változtatásra van szükség.
Ön ugye azt mondta, hogy a valós árat kell megfizetni fővárosnak és a kormánynak is, de miből, hiszen a főváros is iszonyatos adósságállománnyal küzd, és hát az állam is, hogy a kormányzat is azzal küzd, hogy a költségvetési hiányt a tervezett mértékek között tartsa. Tehát milyen esélyeit látja annak, hogy egy ilyen új finanszírozási rendszert, amiben ezek szerint mindenkinek egy kicsit mélyebben kell a zsebében nyúlnia, sikerül megvalósítani?
Én azt gondolom, hogy nincs más út, hiszen az elmúlt 19-20 évben, amióta BKV ezen viszonyok között működik, de az ezt megelőző időszakban is, gyakorlatilag a BKV nem közgazdasági értelemben véve nem egy piaci vállalkozásként működött. A piaci vállalkozást úgy értem, hogy a saját bevételeiből nem tudja a saját kiadásait fedezni. Ezt a mindenkori tulajdonos és megrendelő az állam, mindig, a rendszerváltozás óta mindig, tudomásul vette, hogy a BKV nem annyi pénzből gazdálkodik, mint amennyire szükség van, és éppen ezért időről időre befinanszírozta úgymond egyszeres időszakos segélyekkel kiütötte azokat a felhalmozott adósságokat, amivel a BKV rendelkezett. De ezek mindig újra termelődnek, és ez az államnak sem jó. Nyilvánvalóan az önkormányzatnak sem jó, hiszen kiszámíthatatlan működést jelent. Tehát sokkal praktikusabb, és egyébként kiszámíthatóbb, hogyha többet fizet évről évre, viszont nem halmoz fel adósságot. Nem okoz egy olyan válsághelyzetet, mint konkrétan, amiben most a BKV található. Tehát én azt gondolom, hogy az államnak és az önkormányzatnak az érdekei most egybeesnek. Az az érdeke, hogy a BKV gazdálkodását rendbe tegye, a lehető legalacsonyabb működési költséggel, tehát a legmagasabb működési hatékonysággal egy új pályára állítsa, és az állam és a fővárosi önkormányzat közösen olyan mértékű szolgáltatást vásároljon és rendelje meg a BKV-től, amit ki tud fizetni.
Miben maradtak egyébként a kormányfővel, hiszen én csak azt kétlem, hogy ezt a választásokig, ezt az új finanszírozási rendszert, ismerve azokat a feltételeket, amiket ön most sikerült tető alá hozni, tehát egy választási időszakban, amikor a parlamenti választásokra jövő tavasszal kerül sor, önkormányzati választásokra jövő ősszel, tehát nagyon nehéz elképzelni, hogy egy ilyen vadonatúj finanszírozási rendszert el lehet fogadtatni, vagy ezt már a következő kormánnyal akarja majd letárgyalni.
Én azt gondolom, hogy a következő kormánnyal is lehetne erről értelmesen tárgyalni, tehát én ezt nem tekintem vízválasztónak. A mindenkori kormánynak érdeke, hogy a BKV helyzetét egyszer s mindenkorra rendezze, és úgy adjon támogatást, hogy arra számíthasson, hogy ne kelljen egyszeres vagy időszaki segélyekkel a BKV-t kihúzni a csávából. Azért azt tudjuk, hogy Budapest az ország motorja, gazdasági értelemben, kulturális értelemben, sőt, sok szempontból politikai értelemben. Ez a motor, ha betegeskedik, akkor nyilván az ország gazdaságára is kihatása van. A BKV, mint a közösségi közlekedés alappillére, pedig nem lehet vita tárgya, hogy ennek a működését fenn kell tartani. Az pedig, hogy milyen modell szerint kell ezt a közös finanszírozást megvalósítani, erre már kérlelt elképzelések vannak, ami konkrétan úgy néz neki, hogy lenne egy közös megrendelői szervezet, amelyben az állam és az önkormányzat együttműködik, tulajdonosként, tehát közös tulajdonosként, megrendelne szolgáltatásokat a BKV-tól, a MÁV-tól és a Volántól, és ezen három szolgáltató tudná összességében biztosítani, hogy a közösségi közlekedés kellő biztonsággal, kellő gyakorisággal és kellő komfortfokozattal rendelkezésre álljon. Ebben nyilvánvalóan még a párhuzamosságok kiszűrése is lehetőség, tehát alacsonyabb költségen működtethető a MÁV, mint elővárosi vasút, alacsonyabb működési költségen működtethető a Volán, és a BKV, hogyha a párhuzamosan futó szálait kiegyenesítjük, és összehangoljuk ezek működését.
Milyen menetrendben állapodtak meg?
Egy nagyon feszes menetrendben. Az első lépés az ennek a bizonyos transzparenciának és a bizalom helyreállításának a lépései. Ebben a szerződések kellő mélységű bemutatása, az új szabályzatok elkészítése és bemutatása, tehát a transzparenciának a megteremtése, tehát hogy az adóforintok valóban oda is úgy hasznosulnak, ahogy azt mi szeretnénk. Ennek a megteremtése, ez az első lépés. A második lépés, de ezt nyugodtan inkább nulladiknak tekinteném, mert ez a kormányzattól független lépés sorozat. Ezt akkor is megtennénk, hogy ha nem lenne szükség a BKV-nak egy forintra se. A második lépés az annak a lépéssorozatnak, a részletpontjainak a végvitatása, amely reorganizációs programként a következő időszakban rövid, közép és hosszú távú programként elindul, ez nyilván egy több évig tartó folyamat. És amely fedezete és garanciája annak, hogy egyébként a most felvevendő hitel az nem egy újabb működési hitel, hanem befektetés a jövőbe, tehát egy olyan hitel, amelynek a visszafizetésére a BKV alkalmassá válhat.
Tehát az 6 milliárdot az első rendteremtési nulladik fázis után szeretnék megkapni, és a maradék a 30-ból fönnmaradó 25 milliárdot pedig meddig?
Az folyamatosan, tehát nem egy tételben, hanem ahogy a reorganizációs program lépései megkövetelik, tehát annak ütemében, és nyilván hasonlóan más hitelekéhez a lehívási ütemek is annak megfelelően történnének, ahogy mi is teljesítjük a feltételeket.
Itt már szó esett arról, hogy összességében több milliárd forint ment el az elmúlt években a BKV-nál végkielégítésekre, ugyancsak milliárdok, így első látásra nagyon sok feleslegesnek tűnő tanulmányra. Ön hogyan minősítené mindazt, ami a BKV-nál történt az elmúlt években? Hozzá nem értés, szándékos károkozás, korrupció, lopás, pártfinanszírozás, nagyon sok minden elhangzott a különböző értékelésekben.
Igen. Én azt gondolom, hogy bármelyik felvetés is igaz. Nyilván nem teljes igazságok vannak, hanem bármi előfordulhat. akkor is előfordulhat, hogyha tökéletesen van szabályozva minden folyamat. Ebben az esetben nyilvánvalóan a jogszabályok erejével kell érvényt szerezni annak, hogy ilyen ne forduljon elő, de ha előfordul, hát ugye bankba is lehet rabolni, tehát be lehet törni egy pisztolyjal, és el lehet kérni a bevételt. Erre megvannak a jogszabályok, hogy a bűnözőket ezekben az esetekben hogy érik utol. Ez egy gazdasági társaságnál is hasonlóképpen működik, tehát egyedi esetek előfordulhatnak, az a cél.
Nem egyedi esetek voltak. Itt úgy tűnik, mintha ugye Demszky Gábor egy minapi interjújában úgy fogalmazott, hogy konspiráció volt, tehát hogy mintha szervezet keretek között zajlott volna a végkielégítések kifizetése, és hát nagyon úgy tűnik, hogy itt annyi tanulmányt lehetett látni a fénymásolók felmérésétől a luxusföld alatti tervezéséig, ami mintha arra utalna, hogy itt szervezett módon kifizetőhelyként működött a BKV.
Én ezzel nem tudok egyetérteni, de válaszok ketté a problémát. Tehát először a végkielégítésekkel kezdeném. Végkielégítés minden vállalatnál van, hiszen amikor kiderül, hogy kisebb létszámmal, és ahogy korszerűsödnek a vállalatok, egyre kisebb létszámmal, ugye az informatika segítségével egyre kevesebb élő munkaerőt kíván, és egyre nagyobb informatikai háttérre támaszkodnak a vállalatok. Ez nem csak a BKV-nál van így, minden egyes vállalatnál. Az elmúlt években és 2007-ben egy közel 1000 fős létszámleépítés történt, amelynek az uszáján mondhatjuk, számos vezetői végkielégítés is történt. Azt meg fogjuk vizsgálni, hogy ezek a végkielégítések szabályosak voltak-e, megfelelte a vállalat akkori üzemi üzletviteli szabályzatának, és hogyha egy forinttal is valaki többet vett föl, mint ami járt neki, akkor azt vissza fogja követelni
a vállalat. De ezt lát esélyt jogilag, hogy abszolút. Egyébként aláírt és kifizetett, aláírt szerződések, kifizetett végkielégítéseket
kell büntető jogi feljelentések útján, bírósági úton, de vissza fogjuk követelni azt a pénzt, ami jogtalanul került kifizetésre. Ez az egyik. A másik, hogy azért a végkielégítések jelentős része nem felső vezetők kezébe érkezett, hanem azon dolgozók kezébe, akiket a BKV a továbbiakban már nem tudott foglalkoztatni. Tehát, ahogy jeleztem, több mint 1000 fős végkielégítés, illetve létszámleépítés történt, ahol milliárdos végkielégítés került kifizetésre, de ennek eredménye az évente egy 4-5 milliárd forintos megtakarítás évente. Tehát az elmúlt években, 2007 óta közel 4-5 milliárd forintot takarít meg a BKV ennek a létszámleépítésnek a révén. Ez nyilván a másik oldala a dolognak. De ha szabálytalanul történt bármilyen esetben végkielégítés kifizetése, akkor azokat ki kell vizsgálni, és vissza kell követelni
és
minden egyes forintot.
Azokkal a tanulmányokkal, amelyek hát a címéből ítélve, és persze ez lehet, hogy egy felületes megítélés a dolgoknak, de feleslegeseknek tűnnek, és nagyon felveti azt a gyanút, ismerve a magyar tanulmányírás kultúráját és a korrupcióval való kapcsolatait, hogy itt fiktív tevékenységek történtek, ami ugye mégiscsak büntető jogi kategória.
Igen. Itt is azt kérem, hogy válasszuk ketté. Tehát az elmúlt években számos olyan szakmai anyag készült, amelyek hasznosak, értékesek, és ami lehetővé teszi, hogy én az én vezetésemmel 3 hónapon belül azokra súlyos szakmai kérdésekre válaszokat tudjunk adni, mint például a BKV reorganizációra, tehát egy új működési modellpályára állítása.
Ez azért örömteli, hogy születtek
szerencsére
a legnagyobb valamit hasznosítani.
Tehát a legnagyobb részét nyugodtan mondhatom, hogy tudjuk hasznosítani, és azokat a tapasztalatokat, amiket tanácsadók adtak akkor írásban, azokat tudjuk hasznosítani. Ettől élesen külön választanám azokat a szerződéseket, amelyek a címe alapján hát legalábbis furcsák. Ezeket minden esetben ki fogjuk vizsgálni, és meg fogjuk vizsgálni, hogy ezek mögött valós teljesítések álltak. Az a teljesítés egyébként értékarányos-e, tehát egyrészt szüksége volt a BKV-nak azokra a tanulmányokra, kettő, az elkészült írásmű az arányban van azzal az összeggel, amelyet kifizettek érte. Ezeket meg fogjuk vizsgálni, és hogyha értékaránytalanság található, itt is arra fogom kérni a BKV menedzsmentjét, hogy tegye meg a szükséges jogi lépéseket, ha kell, büntető feljelentéseket.
Mit szól ahhoz az értékeléshez, hogy ezek a részben a végkielégítések és a tanulmányok ezek csak részben szolgálták magánzsebek gazdagítását, hanem hát a szocialista és szabaddemokrata holdudvar kifizetőhelyeként működött a BKV, ilyen értékelés is elhangzik.
Hát én nagyon bízom benne és remélem, tehát én ezt nyilván nem tudom megerősíteni. Én azt tudom mondani, hogy minden gyanúra okot adó szerződést meg fogunk vizsgáltatni, és hogyha kell, a szükséges jogi lépéseket megtesszük, és hogyha kell, büntetőjogi feljelentéseket teszünk. De azt gondolom, hogy a vádaskodás az önmagában nem megoldás. Az, hogy egy szerződésnek lehet gyanús címe, butyuta címe, mint ahogy ezért ez a sajtóban napvilágot látott szerződésekről valóban kiderült, meg kell vizsgálni, hogy volt abban a szerződésben valós teljesítés. Nem ismerem ennek a ominózus fénymásoló szerződésnek a részleteit.
Igen, az 19 millió volt, de a luxus föld alatti tervezéshez 7,5 millió.
De például erről a fénymásolóról gyors tájékoztatásként annyit tudtam meg, hogy nem csak a fénymásolókat vizsgálták felül, hanem a mintegy 2000 számítógépes munkállomást is, noha a szerződés címe csak a fénymásolókról szól, de tartalmilag ennél egy jóval szélesebb munkát ölelt fel. De hogy ez valóban így van-e, és valóban értékarányos volt, ezt meg kell vizsgálni, és hogyha kell, akkor meg kell tenni a szükséges lépéseket.
Kiviseli a politikai felelősséget mindazért, ami történt a BKV-nál, hiszen ha nem, mi ugye nem tudjuk, hogy volt-e büntetőjogi kategória, de az látszik messziről is, hogy sokfajta szabálytalanság vagy etikátlanság történt. Kiviseli a politikai felelősséget?
Hát az a baj, hogy a politikai felelősséget azt két párt viseli, a Magyar Szocialista Párt és a Szabad Demokraták Szövetsége.
Hiszen itt azért és a szabad vezető, bizottsági elnök,
igen,
főpolgármester,
a Szabad Demokraták Szövetsége, és azt gondolom, hogy a legsúlyosabb politikai következményeket mindig a politikai pártok viselik. Ami azt gondolom, hogy sok esetben igazságtalan, mert hogy nem politikai pártok követnek el szabálytalanságokat, hogyha elkövetődnek ilyenek, hanem személyek. A konkrét kérdése válaszolva a területet, két felügyelő főpolgármester helyettes vitte az elmúlt három évben a felügyeleti jogkört, Ikfai Szabó Imre szabaddemokrata és Hagyó Miklós szocialista főpolgármester helyettes kollégáim. Mellettük bizottságok, szakbizottságok, gazdasági bizottság, városüzemeltetési bizottság, igazgatótanács, felügyelőbizottság és a BKV menedzsmentje mind-mind olyan szűrők voltak, ahol, hogyha bármi szabálytalanság történt volna, vagy történt, akkor ezeken a szűrőkön fenn kellett volna akadni.
Tehát azért és csak nagyon néhány ember, akinek lehetne és politikai csak, vagy szakmai felelőssége.
Igen, és csak nagyon a vonal végén vannak a főpolgármester helyettesek, hiszen ők vannak a legtávolabb az ügyektől.
De politikai felelősségük meg nekik is van.
Politikai felelősségük
van. Gyakorlatilag az FB-n kívül, akiket felsorolt itt
politikai felelőssége,
mindenki.
Igen, mondtam. Politikai felelőssége természetesen mindenkinek megvan, és a szakmai felelőssége is mindenkinek megvan. Többek között ezért került az a javaslat terítékre és mondjuk úgy, hogy elfogadásra, hogy újítsuk meg az IT-t, újítsuk meg az FB-t, mert az a működési garancia az nem volt elegendő. Ezért dolgozunk ki egy új irányítási és ellenőrzési szabályzatot, amely sokkal szigorúbban és sokkal sűrűbb szövésűre szövi az ellenőrzés hálóját, azért, hogy még a lehetőségét, tehát az elvi lehetőségét se adjuk meg a visszaéléseknek.
Vendégünk a stúdióban Horváth Csaba, a szocialista főpolgármester helyettes, a hírek után folytatjuk.